jaksania indulj útra.
11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 8000-en érkeztek Ukrajnából vasárnap hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon több mint 4200-an léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3850-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. Több mint 20 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az ország belsejében elfogtak 2 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 21 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten, április 22-től 28-áig a feltartóztatottak száma 2 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 24 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult, derül ki a rendőrségi összesítésből. Minden anya békét akar, írták családszervezetek anyáknapi közleményükben, melyet a Szent István Intézet honlapján tettek közzé. Hozzátették, arra kérnek pártállástól függetlenül minden magyar politikai szervezetet és minden felelős közéleti szereplőt, hogy politikájuk és megnyilvánulásaik itthon és a nemzetközi térben is egyértelműen a mi hamarabbi békét szolgálják. Felhívták a figyelmet arra, a szomszédságban 27 hónapja dúl véres háború. Sok ezer édesanya, köztük magyar asszonyok is vesztette el legdrágább kincsét, gyermekét. Sok ezer megözvegyült édesanyának apa nélkül kell felnevelnie gyermekeit. Sok ezer édesanyának rettegésben vagy hazájából elmenekülve, szüleit hátrahagyva kell gyermekeiről gondoskodnia. Hangsúlyozták a közleményben, egy Európára is átterjedő fegyveres konfliktus minden édesanya legrettegettebb rémálma. Épp ezért gyermekeink jövőjéért aggodalommal a szívünkben követeljük a béke hangjának világos, hallható képviseletét, áll a Szent István Intézet honlapján. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal folytatódik a 2023-24-es tanév érettségi vizsgaidőszaka. A következő hetekben 1161 helyszínen várhatóan több mint 112 000 érettségiznek. A vizsgákat május 3-a és július 3-a között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. Lebonyolításukban 3150 érettségi vizsgabizottság működik közre. A következő napon matematikából középszinten több mint 69 000, emelt szinten 6600-an érettségiznek. Május 8-án történelemből középszinten majdnem 69 000, emelt szinten 7600 diák vizsgázik. Ezután az idegennyelvi vizsgák következnek. A vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák egyébként június 5-e és 12-e, a középszintű szóbelik június 17-e és július 3-a között lesznek. A vizsgaidőszakban összesen több mint 49 000 végzős középiskolás érettségizik.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, északkeleten-keleten fordulhat elő néhol záporzivatar. A délnyugati szél sok felé megélénkül, több helyen meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. Kedden főként az északi vidékek fölött vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, és egyre több felé várható zápor, zivatar, reggel, délelőtt, főleg az északi tájakon, később már másutt is. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. Kedd délután általában 22-28 fok lesz, de a tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
Európa Rádió híreit hallották. Colors of day.
dawn into the mind. The sun has come up, the night is behind. Go down in the city, into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Go through the park, on into the town. The sun still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. The darkness has come, the sun came to die. The evening draws on, the sun disappears. But Jesus is living, his spirit is near. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show.
Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Ismerjük meg egymást című magazin műsorunk minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják, és tisztelettel köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban Tar László Péter nagy tiszteletű urat, aki a Mádi Református Egyházközségből érkezett hozzánk. Áldás békesség.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Azt szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején magáról a településről, Mádról és arról a természeti környezetről szóljon, ami ugye meghatározó, és a gyülekezeti élethez is szorosan kapcsolódik.
Mád község, így a Mádi Református Egyházközség is, Tokajhegy alján található, és a Tokajhegy aljai jellegzetesség abszolút rányomta bélyegét a falura is, gyönyörű bércek veszik körbe a falut, egy völgyben fekszik, egyedül délfelé van egy síkság, de északról, keletről, nyugatról gyönyörű szőlővel beültetett hegyoldalak veszik körbe a falut, és hát az elmúlt évszázadok során, mind a mai napig ez meghatározza azoknak az életét is, akik ezen a településen a mindennapjaikat megélik, hiszen nagyon sokan a szőlőből, borból találják meg a megélhetésüket ezen a településen, és a gyülekezet tagjai közül is néhányan.
A jelenről is beszélünk majd hamarosan, de az elmúlt évszázadokról szóljunk először, ugye mind, ami a gyülekezetet, a református közösséget meghatározza, illetve a református templomról, vagy templomokról, ugye itt a Mádi református templom történetében.
Igen, a templomok egyértelműen meghatározzák a gyülekezetek életét, és a Mádi Református gyülekezet életében három templom is volt, minimum, amiről beszélhetünk. A 12. században már állt egy templom a faluban, amit Szent Tamás tiszteletére építettek, Ezt a templomot egyébként egy eléggé vészterhes időszakban, 1526-ban építették újjá, tehát a mohácsi vész évében, és ugye 1526 már a reformációt követő időszak, de a falu csak az 1500-as évek második felében lett a protestáns vallás követője, amikor is az akkori földesúr, Alaki Ferenc felvette a protestáns vallást, és azt kezdte gyakorolni. Onnantól kezdve a falu is követte a földesúrát ebben, és amikor a lánya Alaki Judit feleségül ment az akkori fejedelemhez, Rákóczi Zsigmondhoz, onnantól kezdve a falu is tulajdonképpen a rákócziaknak a birtoka lett. A Rákóczi családról tudjuk, hogy a protestáns gyülekezeteknek nagy támogatója. A mádi gyülekezet is elmondhatja, hogy például egy Rákóczi kupa gazdagítja a Nemzeti Múzeumot, amely a mi gyülekezetünkből került oda. Az ellenreformáció idején aztán a református gyülekezetek lelkipásztorait, tanítóit elűzték, sok esetben, így történt ez Mádon is. Ugyan a Rákóczi Ferenc féle szabadságharc idején a gyülekezet még visszamehetett a templomába, de a szabadságharc bukását követően a gyülekezeti tagok szembesültek azzal, hogy ha fedél alatt akarnak összegyülekezni Isten tiszteletekre, akkor saját templomot kell építeniük maguknak, egy újat. Egy kis fatemplomot építettek, csak hát meglehetősen rossz helyen, két patak összefolyásánál, és hát emiatt aztán a falak folyamatosan nedvesek voltak, és kicsi is volt maga ez a fatemplom, ami egy fa toronylábbal készült el. Ezért a türelmi rendelet után a gyülekezet elhatározta, hogy kőtemplomot épít, egy nagyobbat, és itt kezdődik el annak a templomnak a története, amelyben összegyűlünk ma is vasárnapról vasárnapra. 1800-ban kezdte el építeni a gyülekezet a ma is álló református templomot Mádon. 17 év után már ott tartotta a gyülekezet a vasárnapi alkalmait, de ekkor még nem volt tornya a templomnak. Amíg a torony elkészült, arra újabb 10 évet kellett várni. Egyébként a toronyban ma 3 harang lakik. A legnagyobbnak nagyon szép felirata van, így hangzik: az élőket hívom az Isten házába, a holtakat kísérem gyászhanggal sírjába. Dicsérjed hát, ember, még élsz Istenedet, hogy megnyerd az égben várt idvességedet. 1828-ra elkészült a ma is álló református templom, azonban az örömöt hamar megkeserítette egy tűzvész 1852-ben, aminek következtében nem csak a templom égett ki teljesen, de szinte az egész falu leégett. És az azt jelentette, hogy egy földönfutó gyülekezetnek kellett a templomot felújítani. Ezért az akkori presbiterek egész Európa protestáns gyülekezeteit bejárták, hogy adományokat gyűjtsenek a templom felújítására. Óriási erőfeszítést tehettek, mert az a nincstelen gyülekezet 5 év alatt felújította a templomot. 1857-re már felszentelhették a megújított templomot, Istenházát Mádon, ráadásul ekkorra még egy orgonát is építettek a templomba, amely ma is működik, műemlék, ezt használjuk ma is vasárnapról vasárnapra az éneklések alatt az Isten magasztalására. Egyébként ez a templom 400 férőhelyes, akkor bizony kellett ekkora templom a gyülekezetnek. Ma már vasárnapról vasárnapra körülbelül 60-an gyűlünk össze, ez a Covid előtt volt jobb is, akkor olyan 70-80-an is voltunk egy olyan vasárnapon, amikor nem volt sem ünnep, sem keresztelő, sem esetleg gyászolók nem érkeztek külön az Isten tiszteletre. Sajnos a Covid után ez a szám szinte a felére esett, 40-ről kezdtünk el újra építkezni. Most azt mondhatom, hogy körülbelül 60-an vagyunk vasárnapról vasárnapra az Isten tiszteleten. Ebbe gyerekek is vannak, együtt kezdjük a gyermek Isten tiszteletet és a mondjuk így a felnőtt Isten tiszteletet 10 óra 30 perckor Mádon, és aztán a lekció és az imádság után a gyerekek kimennek az ifjúsági szobába, ott tartják a gyermek Isten tiszteletet, mi nagykorú gyülekezeti tagok pedig maradunk a templomba.
Még az alkalmakról és a generációk közti kapcsolódásokról is fogunk beszélgetni, de itt hagyj említsem meg, hogy nagytiszteletű úr feleségével együtt végzi a szolgálatot a Mádi Református Egyház községben, csak nem 2 évtizede.
Így van, most már 18 éve vagyunk a Mádi gyülekezetben. Előtte mindketten Sárospatakon beosztott lelkészek voltunk. A feleségem főként a gyermekmisszió területén veszi ki a részét a szolgálatból. A hitoktatást az szinte teljes egészében ő szervezi, ő irányítja, ha szabad így. A templomi gyermekszolgálatokat is ő tanítja be a gyerekeknek, ő készíti fel őket. A gyülekezeti kirándulásoknak nagy szervezője és áttekintője a feleségem, szóval a gyülekezeti életben szerintem nagyon jól kiegészítjük egymást. Én a gyerekekkel igazából a legkisebbeknél, az óvodában veszem ki a részem a szolgálatból, az óvodai hittanórákat én tartom, illetve mondjuk így, hogy az általános iskolában a legnagyobbakat, a konfirmációs korosztályt veszem én a szárnyaim alá, és akkor én próbálom őket a Krisztusi keskeny útra terelgetni.
Itt akkor Mádon ugye óvoda, általános iskola is működik, és ott a hitoktatás, és gondolom, hogy a gyülekezeti életbe ezáltal bekapcsolódnak ezek a gyermekek, a családok, akik talán sokan egyébként is ugye a gyülekezet tagjai.
Igen, egyébként az az érdekes, hogy amíg a gyermekeink kisebbek voltak, addig így a családokat is azt látom, hogy könnyebben elértük, hiszen az óvodában, amikor jöttünk, mentünk a gyerekekkel, akkor nagyon sok korunkbeli szülővel is találkoztunk, beszélgettünk, és ezek a beszélgetések olyan gyümölcsözőek voltak, amelyek mind a mai napig megmaradtak. Nagyon sok szülő akkor kapcsolódott be a gyülekezeti életbe, amikor a gyermeke óvodai hitoktatásba vett részt. Ezeket a kapcsolatokat ma is tartjuk vasárnapról vasárnapra sok esetben.
Még itt egy gondolat erejéig kapcsoljuk össze a régmúltat a jelennel, hogy mik azok a legjellegzetesebb vonások, vagy ugye a mindennapi életnek az a része, ami már szó is volt róla már részben, hogy a környezet adta adottságok, hogy ez hogy szövődött át a mindennapokba?
Igen, a gyülekezet évszázadok óta közösségi szőlőművelést végez, 1,1 hektáron jelenleg, és hát az a csodálatos, hogy az évszázadok alatt ez nem szakadt meg. A legtöbb hegyaljai gyülekezetnek volt saját szőlője, akár római katolikus, akár református, akár evangélikus gyülekezetekre gondolunk Tokaj hegyalján. Azonban a kommunista 40 évnek, illetve az államosításnak az eredménye az volt, hogy nem csak a földeket, a szőlőket vették el, de a gyülekezetek teljesen elszoktak a közösségi termeléstől, közösségi munkától. Az Isten csodája az, hogy a mádi gyülekezetnek a szőlőjét nem vették el, nem államosították, és ennek köszönhető az is, hogy a közösségi szőlőművelés sem szakadt meg folyamatos az évszázadok alatt, és hát ez nagyon sokat jelent anyagi értelemben is a gyülekezetnek nyilvánvalóan. Nagy kérdés, hogyha nem lett volna a kommunista 40 év, akkor vajon a Tokaj-hegyaljai gyülekezetekben nem lennének ma kis modern pincészetek, vendéglátóhelyiségek, mint ahogy egyébként mi is próbálunk ebbe az irányba lépést tartani. A gyülekezet pincéjéről szokták kérdezni nagyon gyakran a hozzánk látogatók, hogy hány éves. És a legrégebbi jegyzőkönyvek, amelyek fennmaradtak az 1700-as évek második felétől, azok már úgy beszélnek a gyülekezet pincéjéről, mint ami adott, amit a gyülekezet használ, és amivel gazdálkodik. Azt gondoljuk, hogy az 1700-as évek elején, amikor volt egy nagy pinceépítési láz a faluban, talán akkor építették a gyülekezet pincéjét, vagy ásták, vagy ettől is korábban mondják, hogy a faluban egészen a török időkig visszamenő pincék is léteznek. Különböző méretűek, a leghosszabb pincékről azt hallom, hogy kilométer hosszúak is, és emeletesek a föld alatt. A mi pincénk mintegy 20-25 méter hosszú pince, ez egy közepes pincének számít egyébként a faluban. A szőlőművelésről még elmondom, hogy jelenleg úgy oldjuk meg, hogy elsősorban a presbiterek egy-egy sort vállaltak, így szoktam mondani, hogy örökbe fogadtak, és ennek a szőlőnek aztán minden gondját, baját próbálják is a nyakukba venni. A meccéstől, a szőlővesző kötözésen át, a szőlőfájavágáson keresztül minden éppen aktuális munka esetében. Aztán persze a szőlőművelésnél nagyon fontosak a gépi munkák, a permetezés és a szántás, ezeket bérmunkában végeztetjük, illetve van egy család, egy gyülekezeti tag, Szepsi István és családja, akik nagyon sokat vállalnak azzal, hogy a növényvédelmet elvégzik az egyházközség szőlőjében. Ez nagyon nagy segítség.
És nyilván ezek a feladatok nem csak a munkát jelentik, hanem közösségépítő szerepe is van.
Így van. Azok az emberek, akik nap mint nap együtt dolgoznak, azok nem mennek el egymás mellett, még vasárnap az istentisztelet után sem. Nekem nagyon kedves élményem volt, és ezt minden alkalommal elmondom, amikor erre lehetőségem van, hogy amikor Mádon először szolgáltam, igét hirdettem, a templom ajtóba elköszöntem a gyülekezeti tagoktól, de azt láttam, hogy egy kisebb csoport nem jön ki a templomból. Ők a gyülekezet presbiterei voltak, én kellett, hogy visszamenjek hozzájuk, bent a templomba fogtunk kezet, és utána még hosszan beszélgettünk. Először azt hittem, hogy ez csak az én tiszteletemre történt, így, de nem engem tiszteltek meg, ők minden vasárnap együtt maradnak a templomba, Isten tisztelet után, és megbeszélik azt, hogy a következő héten milyen munkák várnak ránk a gyülekezetben, nem csak a szőlőben, nem csak a pincébe, hanem egyébként akár az épületek karbantartását tekintve, akár a gyülekezeti programok megszervezését tekintve. Tehát minden vasárnap Isten tisztelet után mi egy fél órát körülbelül még együtt töltünk és beszélgetünk arról, hogy milyen közösségi munkát tudunk végezni. Aztán a közösségi munkák egyébként, ha már kint vagyunk a szőlőbe, akkor ennek egy áldásos formája, hogy van egy olyan presbiterünk, aki nagyon ért és tehetséget kapott a főzéshez. És ezt a tehetségét kamatoztatja is a gyülekezetben, és amikor akár a temetőn kaszálunk, akár a szőlőben végzünk valamilyen közösségi munkát, ő bizony egy bográcsban megrottyant nekünk valamilyen finom ételt, emiatt az asztal közösség is nagyon gyakori a Mádi gyülekezetben, de egyébként nem csak a munkához kötődően, hiszen vannak más szeretett vendégségek, vagy minden évben van olyan gyülekezeti nap, amikor Isten tisztelet után az egész gyülekezet együtt a gyülekezeti terembe, a gyülekezeti udvaron, mindenféle helyiség tele van olyankor, és akkor körülbelül mint egy százan ebédelünk együtt.
És nyilván az idősebbek a fiataloknak meg tudják mutatni ugye a szőlőművelés sajátosságait, és a generáció közti kapcsolatot is erősíti ez is, illetve nyilván ennek más formája is van.
Igen, ezt fontosnak tartom egyébként, hogy ha valaki Mádon él, akkor adja tovább azt a komoly tudást, amibe belenőtt. Én magam is megtanultam valamelyest a szőlőmetszést, és nekem is van saját sorom a szőlőben, és nagyon örülök neki, hogy a fiam is, amikor közösségi meccésre megyünk ki a kaláka sorokra, mert vannak sorok, aminek esetleg nincs tulajdonosa, idézőjelben tulajdonosa, hiszen a gyülekezet az egész szőlőnek a gazdája. Tehát amikor a kaláka sorokra megyünk ki, akkor a fiam is, amikor csak tud, jön velünk, és akkor ő is megtanulta már a szőlőmetszésnek a legfontosabb szempontjait, ha szabad ezt mondani. Azonban azért az a helyzet, hogy van egy olyan jelenség, hogy nagyon sokan úgy nőttek fel, hogy úgy tanítatják és úgy biztosítják a gyermeke életét, hogy neki ezt már ne kelljen csinálni. Ez azt gondolom, hogy egy hibás szemléletmód bizonyos szempontból, hiszen oda vezetett, hogy nagyon sokan fiatalok már nem tudnak a szülővel bánni. Ugye ez azt jelenti, hogy egy tudás is kivész ezzel, másrészt nincs kinek továbbadni. Sok esetben vannak parlagszőlők, amikor meghalnak a szülők, és a gyermekek, az unokok már nem tudnak mit kezdeni ezzel a kincsel, ami az ölükbe pottyant az örökség révén, és aztán eladják, ha tudják, vagy egyszerűen csak veszni hagyják parlagon. A generációk egyébként így a munka közben találkozhatnak a gyülekezetben, illetve vannak még az ifjúsági, gyermek és ifjúsági napok a gyülekezetünkben, amikor óvodáskortól tulajdonképpen az általános iskolásokon, a gimnazistákon keresztül a szülőkig, és akár a presbiterek, nagyszülők is részt vesznek ezeken a napokon. Ez 4-5 nap a gyülekezet életében, ilyenkor tényleg napról napra a százan vagyunk együtt, reggel 8-9 órától délután 4-ig. Hát ilyenkor egyébként a fiatalabb generációt próbáljuk szolgálatra fogni, ez a középiskolás vagy az egyetemista korosztály, hogy ők is az óvodások, az általános iskolák felé szolgáljanak. Például a bibliai történeteknek a feldolgozását, azt az ő segítségükkel oldjuk meg, valamikor báboznak, valamikor színdarabot adnak elő, és a kis csoportos beszélgetésekben is számítunk már a nagyobbakra, akik mondjuk a Sárospatakon a református gimnáziumban járnak, és rendszeresen ott vannak a gyülekezetben vasárnapról vasárnapra, rájuk nagyon szívesen bízunk ilyen kis csoportos beszélgetéseket is. A felnőttek meg abban mutatnak példát, hogy hogyan kell biztosítani mindent ahhoz, hogy ezek a programok gördülékenyen menjenek. Kell legyen valaki, aki főz, kell legyen valaki, aki süteményeket hoz, kell legyen valaki, aki ennyi gyermeknél a felügyeletet is biztosítja, és ha kell, akkor esetleg a rendet is fenntartja, hiszen 70-60 gyermek esetében elkerülhetetlen, hogy vannak kisebb konfliktusok, amikor azért oda kell lépni, és a szeretet útjára kell tanítgatni őket.
Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk műsorunkat Tall László Péterrel, a Mádi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk.
We've turned the page, for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of a life, a heart that is pure and a love that grounded in Christ, the hope that endures for all time. These are the basics. We need to get back to the basics of life. Oh, oh. The newest rage is the reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive, but I still believe
in the old rugged cross.
Whoa, I still believe
there is hope for the lost.
And I know the changes of time, through the changes of time. We need to get back to the basics of life, a heart that is pure and a love that is blind, a faith that is fervently grounded in Christ, the hope. Of a life, a heart that is pure and a love that.
Basics, we need to get back.
Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, folytatódik Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. A mai alkalommal a Mádi Református Egyház községbe kalauzoljuk el önöket Tall László Péter nagytiszteletű úr segítségével. Az imintiekben néhány szóban már szólt a presbitériumról. Nagytiszteletű úr, azt szeretném kérni, hogy még néhány gondolatban beszéljen arról, hogy a gyülekezet életében milyen szerepet töltenek be a presbiterek.
Az elmúlt évben ugye presbiteri tisztújítás is volt, ez természetesen a mi gyülekezetünkben is megtörtént. Nálunk jelenleg 18 presbiter és 4 pótpresbiter van. A gyülekezet hagyományai, hogy csak férfiakat jelölnek presbiternek, és választanak meg, ugye ez a presbitérium, ami egyébként a gyülekezet létszámához képest úgy gondolom, hogy viszonylag nagy és erős presbitérium, csupán férfiakból áll, de ez a férfiakból álló presbitérium nagyon is figyel az asszony testvérekre, akikkel azért közösen épül fel a gyülekezet, és egy-egy alkalomnál az asszony testvérek a rendfenntartásban, a sütésfőzésben sokkal erőteljesebben kiveszik a részüket, mint a férfiak, ezért a presbiterek mindig is szem előtt tartják, hogyha a presbitérium felé valamilyen kérése van az asszony testvéreknek, akkor az, hogy úgy mondjam, ha nem is parancs, de evidencia, hogy az asszony testvérek kérését azt, ha csak lehet, akkor teljesíteni kell a gyülekezet életének a gördülékeny biztosítása érdekében. Fiatalok és idősek is vannak a presbitériumban, aminek nagyon örülök. Az időseknek a tapasztalata, a bölcsessége, a nyugodtsága nagyon fontos egy-egy váratlan esemény kapcsán, amikor valamit meg kell szervezni, fel kell újítani, meg kell oldani. Ugyanakkor a fiataloknak a lendülete, a vitalitása, az ereje, az szintén nélkülözhetetlen, amikor a köveket fel kell kapni, meg kell mozdítani, és mondjuk kőfalat kell rakni és építeni. Ez nagyon szépen kiegészíti egymást a presbitériumban. Talán még arról érdemes szólni, hogy ettől az évtől ugye nem csak gondnoka, hanem főgondnoka van a gyülekezetnek, illetve ha már van főgondnok, akkor megneveztünk algondnoki feladatokat is. Nálunk ilyen a temető, több hektáros temetője van a gyülekezetnek, van egy temetőgondnokunk, aki az ottani rendtartást felügyeli, irányítja, van egy szőlészeti gondnokunk, aki a szőlőben a munkák miatt jelzi, hogy itt-ott ezt a sort még időben meg kell csinálni. Van egy pincészeti gondnokunk, aki a pincemunkákat fogja össze, illetve van egy épületgondnokunk is, aki rendszeresen feljár a templomtoronyba, a templomhajó padlására, illetve az épületek megfelelő állagát ügyeli, és hogyha ott valamilyen karbantartást kell végezni, akkor azt megbeszéljük, megszervezzük és megoldjuk. Így ilyen összefogással hangoljuk össze a munkát a presbitériumban.
És ha már a fizikai építkezésről szólt nagytiszteletű úr, akkor az elmúlt évek munkálatai közül mit említhetünk meg ilyen tekintetben?
Talán a legnagyobb építkezés a harangozóháznak a megmentése, felújítást is mondhatnék, de inkább a megmentés a helyes, ami megtörtént. Egy olyan épületről beszélünk, ami már életveszélyes állapotban volt, és a gyülekezet úgy látta, hogy ezt önerőből megmenteni nem is fogja tudni. Az elbontásán gondolkodtunk, amikor is kiírásra került egy olyan pályázat, ami az önerő nagyjából annyi volt, amennyi az elbontásához kellett volna. Úgyhogy megpróbáltuk ezt a pályázatot, és el is nyertük. Ennek köszönhetően a harangozóház megújult. Itt gyülekezeti, közösségi alkalmakat tartunk. Ha például Sárospatakról jönnek hozzánk kiszállásra egy évben többször is húsvétkor, pünköstkor gimnazisták, akkor itt látjuk őket vendégül, itt fogadjuk őket, illetve a gyermek és nyári táborok idején itt is történnek kis csoportos foglalkozások, egy-egy gyülekezeti esemény, mint mondjuk egy esküvő után itt állófogadást tudunk rendezni, és az a terv egyébként a későbbiek folyamán, hiszen van gyülekezeti termünk egy másik épületben, a gyülekezeti házban, hogy később esetleg ebből az épületből vendégházat alakítunk. És még egy építkezésünk volt, ha szabad ezt ennek mondani, egy gyülekezeti tagunk adományából, és aztán a közösség erejéből építettünk egy autóbeállót és egy kis parkolót a jelenlegi parókia mellé. Ez tényleg egy gyülekezeti tagunk adományából, illetve a kétkezi munkából, összefogásból valósíthattuk meg, amiért nagyon hálás vagyok Istennek és a gyülekezetnek is, hogy ez létrejöhetett.
A gyülekezet erejét miben látja leginkább?
Hát nekem itt az ige jut eszembe, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát úgy gondolom, hogyha nem lenne az a közös cél, hogy Krisztus szolgálva Isten dicsőségére éljünk, és így a gyülekezet javára ezen keresztül is, akkor mindebből semmi nem valósulhatna meg, hiszen olyan világot élünk, amikor a családok is alig tudnak összetartani, együtt lenni, egy ilyen nagyobb közösségben, olyan célokban összefogni, amire nem elég összejönni egy délután vagy egy hétig, hanem mint a szőlőmunkában is, vagy mint egy építkezésben is, hónapokon, éveken keresztül össze kell fogni. Ezek szerintem hanvába dőlt vállalkozások lennének, hogyha egy örökkévaló erő, a Krisztus nem tartana össze bennünket.
Az eddigi beszélgetésünk folyamán is már több alkalom megemlítésre került. Azt szeretném kérni, hogy most tegyük ezt keretbe, mik azok a lelki alkalmak, amelyek során a gyülekezet tagjai Isten igéjén keresztül is megerősödhetnek.
Azt hiszem, hogy ebben, mint egy falusi, illetve egy hegyaljai gyülekezet nem különbözünk a többitől. Ugye a legfőbb és minősített alkalmaink azok a nyugodalomnap megszenteléséhez fűződően a vasárnapi istentiszteletek. Hétközi alkalmaink is vannak, ez elsősorban a bibliaórákat jelenti. Itt mostanában egy ilyen 8-12 fő közötti létszám jön össze, ezek beszélgetős bibliaórák. Felolvassuk általában a napi ígét, és e köré csoportosítjuk a kérdéseinket és a beszélgetéseinket. Aztán természetesen vannak még bűnbánati alkalmak, ezek az úrvacsorára felkészítő időszakban hoznak össze bennünket, hogy együtt készüljünk az úrvacsorai közösségre. És ezeket leszámítva még egy-egy alkalom van, amit szervezünk, gyülekezeti kirándulás a táborok gyermekeknek, illetve a konfirmáció utáni korosztálynak. Nagyjából ezek az alkalmak, amik a mindennapokban jelen vannak, és persze még ehhez hozzátartozik egy-egy esküvő a gyülekezetben. És még eszembe jutott, hogy ez az egész falut érintő program, de a gyülekezet is nagyon nagy lelkesedéssel vesz részt ezen. Minden ősszel van szüreti napok, vagy most már így mondják a faluban, hogy furmint napok, furmint ünnep. Ez péntek, szombat, illetve még a vasárnap délelőtt egy ünnepi istentisztelet tartozik hozzá. Ilyenkor az egész faluban nyitott pincék vannak, illetve különféle kulturális programokat is szervez az önkormányzat, illetve maguk a pincészetek is. Ezekben a napokban a gyülekezetünk is kinyitja a pincéjét a faluba érkező vendégek előtt. Ételeket is készítünk, töltött káposzta mindig van. Ott a gyülekezeti udvaron, a kemence mellett és parherten készült krumplilángost készítünk a vendégeknek. Körömpörkölt is van a választék között rendszerint. Szóval étkezéssel is gazdagítjuk azt, amit a pincéből felhozunk és a pohárba töltünk, és így kínálunk a vendégeknek. Ezeken a napokon egyébként több ezer látogató van a faluba, és a gyülekezetben is több százan megfordulnak ilyenkor. Ezek a beszélgetések nagy lehetőséget adnak egyébként a missziós beszélgetésekre. Érdekes dolog ez, hogy ha az asztal mellé leül az ember egy pohár borral, és leül mellé valaki, akkor milyen hamar mély beszélgetések kezdődnek. Lehet, hogy felületesen kezdődik a beszélgetés, és időjárásról vagy politikáról beszélnek, de nagyon hamar ott vagyunk, hogy a család, mi a fontos a családban, és aztán már az Isten és az ember kapcsolatáról beszélgetünk egy pohár bor mellett legtöbbször.
Ugye több ezren látogatnak el ezeken a napokon Mádra, de bizonyára egy év folyamán több gyülekezet is tesz ilyen látogatásokat, kirándulásokat, és ezáltal ugye a gyülekezetek közti kapcsolat is épül.
Igen, hogyha gyülekezeti kirándulásokra jönnek az ország különböző területeiről, akár Sárospatakra mennek, akár Tokajba, akár Vizsolyba, nagyon gyakran felhívnak engem, és Mádon is szeretnének egy állomást szervezni a gyülekezeti kirándulók, mégpedig Borkóstolás címen. Ennek nagyon örül a gyülekezet, nem csak azért, mert ez a gyülekezet anyagi helyzetét is erősíti, hiszen így a borkóstoló kapcsán kapott adományok valóban sokat jelentenek a gyülekezet gazdálkodásában, de csodálatos emberi kapcsolatok is kialakulnak, csodálatos bizonyságtételek hangzanak el beszélgetés közben, és így a mi gyülekezeti tagjaink is, miközben vendégül látnak más gyülekezeteket, tapasztalatokat cserélnek, hogy náluk milyen a gyülekezeti élet, nálunk hogyan működnek a dolgok, ők hogyan oldanak meg egy-egy problémát a maguk hétköznapjaiban, a gyülekezeti életben, nálunk hogyan valósulnak ezek meg. Nem egy gyülekezet van, aki aztán többször is visszalátogat hozzánk, és jönnek újabb és újabb testvérek, akikkel találkozhatunk, és ilyen módon ez is egy csodálatos ajándék számunkra.
És ha már kirándulás, azért bizonyára önök is elindulnak olykor-olykor.
Igen, minden évben legalább egyszer elmegyünk. Van olyan év is, hogy többször is sikerül gyülekezeti kiránduláson részt venni. Az utóbbi években számomra az egyik szempont, hogy ne menjünk 100 kilométernél messzebb. Nem csak azért, mert itt a környéken is rengeteg szép látnivaló van, hanem azért, hogy a gyülekezeti kirándulások ne utazással teljenek elsősorban, hanem minőségi együttléttel, amikor tudunk beszélgetni, tudunk egy ebédnél együtt lenni, illetve hogy csodálkozzunk rá azokra a szép természeti és építészeti értékekre, amelyek itt körülvesznek bennünket. De azért volt olyan is, hogy Kárpátaljára mentünk többnapos kirándulásra, de mondom, hogy az utóbbi időszakban inkább többször egy napra megyünk, és a közelbe, mint sem, hogy az utazással teljen az időnk.
Diakóniai szolgálat.
A mi gyülekezetünknek ugye sajátossága, hogy Szöllő van a gyülekezet tulajdonában, és hát mindenki hallott már ilyesmiről, hogy élményszüret. Mi ebbe az irányba mozdultunk el, és ezen belül is egy speciális irányba, értelmileg sérült gyermekeket hívunk meg, innen Miskolcról is egyébként, a Tüskevár óvodából gyógypedagógusokat, gyógypedagógiai asszisztenseket, és természetesen az ők is védenceiket, tanítványaikat, illetve Sárospatakról hívunk egy iskolából magunkhoz vendégeket erre a napra. Ez egy kiemelt ünnep a gyülekezetünkbe. A konfirmandusok is készülnek rá, ők szalmazsákokat tömnek azért, hogy ezek a szalmazsákok majd ülésként szolgáljanak a vendégeinknek, amiket a traktorok utánfutóira teszünk. Amikor megérkeznek ezek a gyermekek, akkor az asszonytestvérek minden szeretetével elkészült reggelivel várjuk őket, házi tejből készült kakaóval, kalácssal, vajjal, tehát tényleg a szívüket, lelküket próbálják ezekért a gyermekekért kitenni. A presbiter testvérek pedig sok esetben a saját szüretüket halasztják azért, hogy ezen a napon ezeket a gyermekeket végig traktoroztathassák a Mádi hegygerincen, aztán ott a Mádi gyülekezet szőlőjében jelképesen egy-két vödör szőlőt így lecsippentünk, amikor visszaérünk a gyülekezeti udvarot, van egy pici prés, azt a gyerekekkel hát használatba vesszük, és kiprépseljük azt az egy-két vödör szőlőt, amit leszüreteltünk, így utána mustot is kóstolhatunk, aztán természetesen ebédre is a vendégeink, általában ilyenkor valamilyen szüreti étket szoktunk készíteni, ez lehet egy tartalmas gulyásleves, vagy tarhonyás hús, és aztán utána még a gyerekekkel együtt játszunk az udvaron, és így indulnak el délután 4 órakor hazafelé, és csodálatos látni azt, hogy egy-egy gyermek és egy-egy gyülekezeti tag között milyen szeretett kapcsolat bontakozik ki. Van olyan gyermek, aki ugye már nem először jön vissza egy ilyen élményszületre, és meglátja azt a presbitert, aki azt a traktort vezette, amelyiken ő az előző évben ült, és akkor már úgy köszönt, mint régi ismerőst. Volt, aki felkiáltott, hogy hát itt van az én traktorosom, és ugye a gyerekek ilyenkor nézegetik a traktorokat, hogy melyikre üljenek fel, aki meglátja a tavalyi traktorját, az ragaszkodik hozzá, és a presbitereken is jó látni, hogy mind a hímes tojásokat úgy pakolják ezeket a gyerekeket az utánfutóra, és tényleg nem egyszer könycseppeket lát az ember ilyenkor a testvérek szemébe. Csodálatos az, hogy ilyenkor megmutatkozik a gyülekezetbe az az ige, hogy ti erősek, tartoztok azzal, hogy a gyengébbeknek szolgáljatok.
Melyek még azok az igei üzenetek, azok a bibliai igék, amelyek meghatározóak a gyülekezet életében?
Gyülekezetünknek a pecsétjében a Róma 8:28 van belevésve, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ezt az igét nem csak én éltem meg már azelőtt is, mielőtt Mádra kerültem nagyon élénken, de a gyülekezeti hitoktatásban a konfirmandusoknak is próbálom a szívébe vésni, hiszen minden ember életében van olyan, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi tervezzük. De ha ebbe az igébe bele tudunk kapaszkodni, hogy azok, akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Azok nem keserednek el, amikor azt tapasztalják, hogy ember tervez, Isten végez, és az isteni végzés más, mint amit mi elterveztünk, megálmodtunk magunknak, hanem igenis meg fogjuk tapasztalni, hogy az Isten mindenből tud jót kihozni, a legrosszabb dolgokból is, az átkot is tudja áldássá formálni, és csodálatos dolog az, amikor valamilyen módon átéli az ember akár Józsefnek a vallomását a Bibliában, amikor azt mondja a testvéreinek, hogy ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani.
A válaszaiból érzékelhettük azt a gyülekezet tagjai, a gyülekezet vezetői közti jó emberi kapcsolatot. Lelkipásztorként még milyen emberi segítséget kap itt a gyülekezeti szolgálat végzéséhez? Ugye feleségével együtt szolgálnak, arról már beszéltünk.
Igen, két katekéta is szolgál a gyülekezetünkben, ami a gyülekezet méretéhez képest nagy dolog, hiszen egy kis falusi gyülekezetről van szó az esetünkben, de ketten is elvégezték Sárospatakon a katekéta szakot, így hitoktatóként a gyermekisten tiszteletek megtartásában támaszkodhatunk rájuk, segítik az életünket. Így tulajdonképpen a feleségem, Nagy Katalin és Koroknai Éva Piroska, ők a gyermekisten tiszteleten rendszeres szolgálattal készülnek a gyermekek felé, illetve az is nagy dolog, hogy van kántora a gyülekezetnek, Bihari Lilla Ibolya személyében, és tényleg szakszerű és szép orgona kísérettel énekelhetünk az Isten tiszteleteken, és magasztalhatjuk a mi Úrunkat, Istenünket.
Beszélgetésünk végéhez közeledve, tekintsünk a jövő felé, mik azok a tervek, célok, amelyek megfogalmazódnak most így ebben az időszakban.
2020, illetve 21 évében visszakapott a gyülekezet egy államosított épületet, az egykori iskola, református iskola épületét, mi korábban boltként üzemelt a faluban, ez egyébként a templomkertben áll, és a magyar államnak köszönhetően ezt visszavásárolhattuk, amikor a legutóbbi tulajdonos úgy döntött, hogy ezt eladja. A kezdeti tervek úgy formálódtak, hogy itt esetleg egy kávézót, egy látványpékséget alakítunk ki, de aztán az orosz-ukrán konfliktus okozta gazdasági helyzet úgy hozta, hogy ezeket az álmainkat félre kellett, hogy tegyük, és jelenleg ott tartunk, hogy önerőben megpróbáljuk ezt az épületet rendbe tenni, és úgy felszerelni, hogy egy közösségi bérelhető helyiség legyen, ahol akár gyülekezeti tagok, akár a faluból bármelyik család egy nagyobb születésnapi rendezvényt lebonyolíthat, vagy egy templomi keresztelő után egy ebédet meg tudnak szervezni, amikor az ember esetleg otthon nem szívesen takarít 30-50 ember után egy vendégséget követően, erre esetleg helyet tudnánk biztosítani ebbe az épületbe. Most ebbe az irányba indultunk. Ez az egyik, meg talán a másik, amit mondtam, hogy a harangozó házat később, hogyha vendégházzá tudnánk alakítani, akkor az is esetleg a gyülekezet bevételét segítheti. Erre nyilván azért kell gondolni, mert olyan faluban élünk, amelynek a lélekszáma fogy. Még akkor is, hogyha az elmúlt évben például a születési és a halálozási számok már bizakodóak voltak, és ezek kiegyenlítették egymást, azt kell, hogy lássuk, hogy akik Mádon születnek és elvégzik az általános iskolát, a középiskolát, azok az egyetemi tanulmányaik után már 90%-ban nem térnek vissza a faluba, nem találják ott meg a megélhetésüket, és mivel ezt látjuk, hogy zsugorodik a falu, ilyen módon a gyülekezet is, azon is elgondolkodik az ember, hogy a kieső lélekszámokat, illetve a lélekszámokat tekintve az adományokat, az egyház fenntartó járulékokat, hogyan tudja pótolni az ember, ezért is gondolkodunk ilyen épületekbe a jövőre nézve. Lelki építkezés tekintetében azt látja az ember, hogy vannak a faluban olyan emberek, családok, akik nem tartoznak semmelyik gyülekezethez. Nyilván ezeket próbáljuk meg elérni, megszólítani a magunk módján. Erre vannak olyan gyülekezeti alkalmak, amelyek becsologatnak olyan embereket is, akik nem feltétlenül Istent keresik, nem feltétlenül Isten tiszteletre jönnek. Ilyenek például a hangversenyek, amelyeket a templomunkban rendezünk. Minden évben van legalább egy adventi hangverseny, de nyáron is szívesen tartunk hangversenyeket. Illetve a nyitott pince programunk, amiről beszéltem, azért az nem csak vendégeket, hanem falusiakat is bevonz, és ilyenkor is találhatunk jövendőbeli gyülekezeti tagokra. Ezeket a lehetőségeket is próbáljuk megragadni azért, hogy a gyülekezetünk erősödjön. Arra nézve meg, amikor azt tapasztaljuk, hogy tényleg templomba járó fiataljaink diploma után már nem térnek vissza, az ember nem szomorú, mert azt tapasztalja, vagy azt látja, hogy ebben is megvalósul az ige szava, hogy sokszor más a vető és más az arató, mert jó reménységben vagyunk, hogy ezek a fiatalok azért ott, ahol megtalálják a számításukat, az életükre nézve, ott azért csatlakoznak a helyi gyülekezethez, és annak oszlopos tagjai, esetleg később presbiterei lehetnek.
Tall László Péternek, a Mádi Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen, hogy műsorunk vendége volt, és beszélgethettünk az elmúlt órában. Áldás békesség!
Áldás békesség!
És kedves hallgatóinktól is elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorát hallották. Tall László Péter református lelkipásztorral beszélgettünk. Én Kisnéveres Viktória voltam. Áldás békesség! Viszont hallásra!
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
With a voice you never heard, but it sounds like home, home. You try to shut it out, but you feel it in your bones, and it won't leave you alone. His love is inescapable, his presence is unshakable. Right now you don't believe it's true. Better days coming, and you don't need another place to hide. He'll find you in your darkest night. His love is holding on to you, even when you're running. Said your prayers, now they're bouncing off the ceiling. They took your world away when you trusted him for healing. He's no stranger to your heartbreak. He knows how it feels to lose. Oh, from the garden to the cross, he's been chasing after you. He's chasing after you. His love is inescapable. His presence is unshakable. Right now you don't believe it's true. A better day is coming. And you don't need another place to hide. He'll find you in your darkest night. His love is holding. Dark enough, your pit isn't deep enough, your lie isn't loud enough to keep him away from you. The Father made the way for you, the Son killed the grave for you. Let his spirit. Have it figured out. All you need to do is turn around, and the Father will.